Rádióegyetem. Külső erők földrajza. A jég. Gábris Gyula előadása. Részlet. A felvétel 2007. novemberében készült.
Jó napot kívánok! Ugye a múltkor már szó volt róla, hogy a vízzel még egyszer, tehát elvileg a múlt órán foglalkozunk, és most egy olyan új téma következik, ami még valamiképpen ide csatlakozik, csak éppen arról van szó, hogy a víznek most megváltozott halmazállapotában végzett munkáját, felszínalakító tevékenységét fogjuk megismerni. Másképpen szólva a jégnek a felszínalakító munkája következik. Ugye a tengerpartok átalakulását is úgy kezdtem, hogy megnéztük, hogy mekkora területet érinthet a föld felszínen, és ugye megállapítottuk, hogy jelenleg ugye nagyon kicsi, körülbelül másfél magyarországnyi az a térszín, ahol a hullámok alakítják a felszínt. Ha földtörténetileg tekintjük a dolgot, akkor viszont sokkal, de sokkal nagyobb területek lesznek. A jég esetében egy kicsit más a helyzet, mert jelenleg is nagy területeket alakít a jég, durván a szárazföldek 10%-a. Azért az ugye komoly. Konkrétan számokat is láthatnak. A jégtakarók mai kiterjedése a Földön nagyjából 15 millió négyzetkilométert tesznek ki. Ennek a döntő része az Antarktiszon, ezen nem csak Antarktikát, vagyis a kontinenst kell érteni, hanem Antarktisz az a hozzátartozó szigetvilágot is jelenti. Ha ezeket is beleszámoljuk, akkor 13,5 millió négyzetkilométerre lehet kerekíteni a jéggel borított területeket, és érdekességként ott van egy jelenlegi ismereteink szerinti legnagyobb vastagság, 4270 méter a jégtakaró vastagsága az Antarktika egy bizonyos részén. A másik nagy ilyen jégtakaró tömeg, az szigeten található, a Föld legnagyobb szigetén, Grönlandon. Durván 1,8 millió négyzetkilométer a kiterjedése, tehát majdnem egy nagyságrenddel kisebb, mint az Antarktiszé. A vastagság azonban jelentős, ez a 3240 méter, ezt például konkrétan is tudjuk, két olyan fúrás volt, vagy azt hiszem, hogy kettő, lehet, hogy már csináltak egy harmadikat is, két olyan fúrás volt, amely teljesen áthatolt a jégen, és elérte a jég aljzatát, ott a sziklából is vettek mintát, meg a jégből is, tehát ez egy másik kérdés, majd akik eljutnak a negyedik évig, azok majd erről a negyedik időszak kutatása keretében többet is fognak tudni. Területileg, csak az arányok miatt, ugye ez a két takaró a Föld összes jéggel borított területének a 97%-a. Ha pedig a köptartalmát nézzük, akkor 99%-a. Ebből ugye világosan következik, hogy az összes többi az ehhez képest csak apróság, még akkor is, hogyha, mint látni fogjuk, sokfelé azért elég jelentős mértékű. Tekintsük át azt, hogy mekkora az a terület, ahol valamikor a jég alakító tevékenysége érvényesült. Itt természetesen csak az utolsó néhány százezer évre kell gondolnunk. Jól lehet, bizonyára megtanulták a földtantárgy keretein belül, hogy nagyon jól tudjuk azt, a Földet többször is jégkorszaki körülmények. A Földön többször is kimutathatók voltak jégkorszaki körülmények, szenvedő szerkezetben jobb. Mondjuk például a felső ordovíciumban, a permokarbonban, sőt az archaikum idején is, a prekambriumban is voltak belőlük. Ezekről azonban nem sokat tudunk. Majd aki például eljut a negyed évre, és mondjuk Afrikát fogja hallgatni, az erről is kap némi képet. Maradunk tehát itt az utolsó pár százezer évnél. Ez a térkép egy poláris vetület bemutatja azt, hogy az utolsó, a maximális elégesedés idején az eurázsiai kontinensen nagyjából mekkora területet borított jég. Grönland ugye nem nagyon érdekes, mert csak egy picivel volt több, vagy az észak-amerikai kontinensnek az elégesedését láthatjuk, és itt Ázsiában a magas hegységek is előkerülnek, meg itt az Alpok is. Ha ezt is hozzá vesszük, akkor Észak-Amerikában még körülbelül 12, Európában 6 millió négyzetkilométer, összesen még 20 millió négyzetkilométer rakható hozzá földi méretekben ehhez a jégtakaróhoz, tehát összesen valahol a 35 milliónál tartunk. Elég jelentős. Európának a jelentős részét, Amerikának a jelentős részét ez borítja. Ezekről a jégtakarókról azt kell tudni, hogy változó a kiterjedése, változó volt a kiterjedése. Úgy mondjam, pulzált. Maradjunk a sarki kiterjedéseknél. A sarkok felől, a pólusok felől, az alacsonyabb szélességek felé hol előre nyomult a jég határa, hol visszahúzódott a jégtakarónak a határa. Ezeket az előrenyomulásokat, szakaszokat szoktuk, a nagy előrenyomuló fázisokat szoktuk glaciálisok néven emlegetni, a visszahúzódásokat pedig interglaciálisként, illetve a régen ugye úgy gondolták, hogy a nagy glaciálisokon belül is voltak kisebb ingadozások, amelyeknek a jeges hideg korszakát stadiálisnak nevezték, és két stadiális között pedig természetesen interstadiális is volt. Az internacionális az nem ide tartozik, ezt másra tanulják. Ezen a táblázaton meg a térképen azt lehet látni, hogy miféle előrenyomulási stádiumok és visszavonulási szakaszok voltak. Különféle területeken más és más neveket használnak. Először az Alpokban ismerték föl az elégesedést, és ezt a névrendszert alkalmazták. Aztán a közép-európai síkvidéken, és kialakítottak egy rendszert, neveket, és megpróbálták párhuzamosítani az Alpokkal. A kelet-európai síkságon egy másik rendszerrel találkozunk, más nevekkel pontosabban. Ugye itt például a nagy folyók, tessék megnézni a Visztula, hát ez nem olyan nagy, az Elster, például a Szále. Itt meg olyanokkal találkozunk, hogy moszkvai, meg megint egy folyó, a Dnyeper. És Észak-Amerikában egy újabb, még egy másik nevezéktannal van dolgunk, ott meg államokról nevezték el, Nebraska-ról, Kansas-ról és a többiről. Ezeket nagyjából párhuzamosítani lehet egymással, mert a Földön egy időben, jelenlegi tudásunk szerint, legalábbis féltekénként valószínűleg, nem, féltekénként biztosan, ugyanabban az időben voltak az előrenyomulási és a visszahúzódási fázisok. Csak éppen másképpen nevezték el őket. A jég lüktető mozgást végez. A határa előre halad, meg visszahúzódik. Nagyobb kiterjedést nyer, majd melegebb időszakban erősen olvadva visszahúzódik. Az, hogy most a jégárak, ugye mindenki úgy tudja, hogy a jégárak visszahúzódnak, általában egy-két kivétellel, vannak olyan helyek, ahol nem. Ez ugye körülbelül azt akar jelenteni, hogy melegedik a föld éghajlata, és ezért a jégáraknak a vége visszahúzódik. Meg a jégtakaróké is, a grönlandi is, meg az antarktiszi jégtakaró is visszahúzódóban van. Ugye ma úgy tudjuk, úgy gondoljuk, hogy egy interglaciálisban élünk, ezért van ez a nagy visszahúzódás, és talán nem ért véget még az interglaciális, és nem indult meg a rosszabb időszak. Hát, hogyha nagyjából tisztában vagyunk ezzel, hogy miféle módon, időben, hogyan változott a jégtakaróval borított területeknek a nagysága, kiterjedése, akkor ezek után most érdemes megnézni azt, hogy konkrétan, hogy tulajdonképpen mit is csinál a jég. Ez a három dolog, amit itt fölírtam, ez három nézetrendszert jelent, leegyszerűsítve. Kezdetben azt gondolták, hogy a jég igen nagy mértékben erodál, hatalmas mennyiségű anyagot pusztít a felszínen, pusztít le a felszínen, és ezt elszállítja máshová és lerakja. Ezt ugye úgy jelentetnénk, hogy a jég erodál. Aztán jöttek másik tudósok, ezek általában az előzőknek a tanítványai voltak, és akkor ők mindig szerették volna, hogy nagyobb tudósok legyenek, hát akkor az nem jó, amit az öreg mondott, én kitalálok valami mást. Ez mindig így volt, velem is. És ők meg azt találták, hogy mondani, hogy egy fenét erodál a jég. Hát ez alig csinál valamit. Minden megmarad, a völgyek, a völgyhálózat rendszere. Ez, a jég az nem is erodál, az inkább konzerválja a preglaciális felszíneket egy kicsit. És akkor ahogy szokott jönni, a harmadik generáció megpróbálta megtalálni a középutat, ennek se volt igaza, annak se volt igaza, így is föl lehet fogni, vagy azt mondja, hogy ennek is igaza volt, meg annak is igaza volt, ez csak szemlélet kérdése, és azt mondja, hogy igen, erodál, nagyon jól bizonyítható, de nem olyan hatalmas mértékben, hanem úgy, hogy azért visszatükröződik az erózió után az eredeti domborzat valamból valami, tehát konzerválódik is. Hát erre azt találták ki, hogy a jég kihangsúlyoz, ez a jelszó, ha tetszik a szlogen, vagy divatosabban szólva a logó mondata, és ma úgy gondoljuk, hogy erről van szó, a jég eróziós tevékenysége jelentős, ugyanakkor azonban sokat megőriz a preglaciális domborzatból a jégtakaró munkája után is a felszín. Mégpedig azért, mert a domborzat nagy mértékben irányíthatja a jég mozgásának az irányát, sőt a sebességét is. Ez mindenki számára világos, hogy egy lejtőn a jég majd lefelé fog menni, nem oldalt, meg nem fölfelé. Ezért van az, hogy befolyásolhatja, ezért van az, hogy kicsit konzervál, hogy megőriz valamit. De ugyanakkor az erózió egyértelműen bizonyítható, és egy sajátos formakincs jön létre ebből. A jég, ugye, ha erodál, akkor vizsgáljuk meg, hogy miképpen történik ez az erózió. Hát sokféle változatát fedezték már föl. Itt most számunkra elegendő lesz két változattal foglalkozni. Az egyiket nevezhetjük csiszoló eróziónak. Ennek az a lényege, hogy a jégbe innen-onnan belekerül, majd látjuk, hogy hogyan, különféle kőzet anyag, keményebb, puhább, és hogyha elcsúszik a jég úgy a sziklafelszínen, hogy ezek a kőzet darabok érik, akkor azt csiszolja, karcolja, vési, és még más igéket lehet használni a kolokviumon, ezt majd a szigorlaton majd elmondhatják. Tehát a szállított anyaggal, nem is jó a törmelék, hanem a hordalékával, a belefagyott törmelékkel tulajdonképpen. A másik változata az eróziónak az úgynevezett tördelő vagy pattintó erózió. Hát ehhez egy kicsit a jég tulajdonságaihoz vissza kell térnünk, és ugye azt kell, nem is a jégnek, a jég és a víz rendszernek a fizikai tulajdonságaihoz kell visszatérnünk. Bizonyára sok mindent hallottak már róla, netán a középiskolában is, úgyhogy én most csak röviden fölelevenítem a dolgot. De mindenki úgy tudja, hogy a jég az, vagy fordítva a víz, nulla fokon megfagy, vagy a jég nulla fokon megolvad. Ez az igazság azonban csak normál földi körülmények között érvényesül, amikor a víz vagy a jég egy atmoszféra nyomáson van. Most én használom ezt az atmoszféra nyomást, tudom, hogy másképpen nevezik ma már, de fizikusok lelke rajta. Ebből az következik, hogyha a nyomás változik, akkor a fagyás-olvadás pontja, a hőmérsékleti pont is változni fog. Mégpedig, ha a nyomás növekedik, akkor a fagyás-olvadás pontja egyre alacsonyabb értéket vesz föl. Ebből az következik, hogy ha a jég nagy nyomás alá kerül, akkor megolvadhat. Mert akár mínusz 10 fokon is van, de az a nyomás akkora, hogy 10 fokon eléri a jég, mínusz 10 fokon eléri a jég az olvadás pontját, és megolvad. Ennek óriási jelentősége van, mert a jégárak tulajdonképpen így mozognak. A jég, amely tömegével nyomja saját magát, a legalsó rétegeit hozzá a kőzethez, ott olyan nyomást gyakorolhat, hogy a jégnek a legalsó rétege megolvad. A gleccser tehát ezen a jégből megkiolvadt, nyomás alatt lévő túlhűlt víz rétegen, filmen fog elcsúszni. Tulajdonképpen akkor, amikor korcsolyázunk, ugyanezt történik velünk. A korcsolya ugye az egy vékony, tudom én, 4 mm széles kis felületen érintkezik a jéggel. Rajta pedig fölötte, ott áll a jégkorcsolya fölött, mondjuk egy 40 kilós kötöréken kislány, vagy egy 90 kilós drabális fickó, ez már teljesen mindegy, azt kell mondanom, akármelyik súly elég. Abban a kicsi kis valamiben óriási nyomás fog nehezedni a jégre, a jég megolvad, és a korcsolyánk azon a jégen, azon a vízen, az olvadt vízen fog csúszni. Azon, abban a pillanatban, amikor odaérünk, nem akad el a korcsolya, megyünk tovább. Szépen. Ugyanezt az üvegen nem lehet megcsinálni, mert ha korcsával rámegyek az üvegre, az vagy eltörik, vagy valami történik, de nem, vagy karcolódik, de hogy meg nem olvad, az biztos. A jég viszont igen. Mert nagy nyomás alá kerül, és a nagy nyomás következtében, még egyszer ismétlem, mindegyik fontos szó, nyomás alatt lévő túlhűlt víz keletkezik. Most képzeljék el, hogy ez a gleccser itt csúszik a sziklán, és a sziklában vannak repedések. Hát az történik, hogy ez a megolvadt, túlhűlt víz belecsorog ebbe a repedésbe, de abban a pillanatban kikerül a nyomás alól. És hogyha kikerül a nyomás alól, akkor lehet, hogy megint nulla fokos lesz a fagyás pontja, de mivel a hőmérséklete mínusz 10, ott azon nyomban megfagy. Sőt, hozzáfagyhat ez a kis részecske a magához, a gleccserhez, ami nem áll meg, hanem megy tovább, és így a hozzáfagyott repedésben lévő jéggel szépen kitép egy darabot a sziklából. Hogy kedves, élménydús és gusztusos példát hozzak, ez olyan, mint mikor a fogász kitépi az ember fogát a foghúzóval, ugye? Ugyanúgy kitépi, tördeli, pattintja, hogy szebben mondjuk ezt a dolgot, és így termelődik a jég alján az alapkőzetből törmelék, hordalék, amivel aztán tovább haladva vési, csiszolja a felszínt. Íme az erózió változata. Milyen bizonyítékaink vannak erre, hiszen ott a jég alatt a túlhűlt víz filmjében nem igen szoktunk előfordulni. Közvetett bizonyítékok vannak. Ilyen az, hogy bizonyos nagy repedések mentén, amelyek esetleg a jégnek az aljáig lehatolnak, elsősorban a gleccsereknél láthatunk ilyet, oda tudtak menni az emberek, megnézték, és ott látják a fenék morénát, azt az anyagot, amit a jég fölszedett a különféle erózióval. A másik bizonyíték, a régi közvetett bizonyíték az úgynevezett gleccser tej. Az Alpokban, Alpokból származik ez a bizonyíték. Már nagyon régóta, talán 5000 évvel ezelőtt szintén észrevette azt, hogy a jégárak, amikor elvégződnek, olvadoznak, akkor alóla víz, olvadék víz folyik ki. Ez már nem túlhűlt nyomás alatt lévő víz, ez normális, egy atmoszféra nyomáson kialakuló olvadék víz. És azt vették észre, hogy ez olyan fehéres, tejszerű. És ezért elnevezték Gletscher tejnek. De aztán, ha tovább ment, akkor ez a fehérség eltűnt belőle, és aki belekóstolt, az sok mindenféle ízét tapasztalhatta, de tejre nem gyanakodott. Ha veszünk ebből a Gletscher tejből egy pohárral, és ide félretesszük, és várunk egy kicsit, egy pár órát, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy szépen megtisztul, a pohár alján viszont fehér, finom szemcsékből álló kis anyagtömeg fog kirakódni. Ezt tulajdonképpen a jég csiszoló eróziójával termelt finom kőzetliszt, vagy hát leginkább kőzetliszt, vagy netán még kisebb szemcséjű anyagtömeg, amelyet a gyorsan áramló turbulens olvadékvíz kihoz a jég alól, de ki is üllepedik belőle egy idő múlva. Ez festi fehérre, úgymond. És egyben bizonyítékot is hoz arra, hogy igen, a jégből kijön az erózió során keletkezett legfinomabb anyag. Aztán másik bizonyíték még a vásodcikla. Itt láthatunk egy vásodciklát ezen a képen. Ez Norvégiában készült egy Gletschernek az oldalában, és gyönyörűen lehet látni ilyen csíkokat, meg azt, hogy az egész szikla itt, ahol a jég ment, szépen le van egyenletesen csiszolva. Itt viszont nem, itt olyan törések vannak rajta. Itt innen szedte ki a törmeléket a pattintó eróziójával, itt meg csiszolgatta. A jégárak meg a kontinentális jégtakarók esetében is, az elolvadt jégtakarók helyén, ott találjuk ezeket a sziklákat, amelyet magyarul vásodsziklának neveztek el. A nemzetközi neve az francia, úgy hívják, hogy Rosmutonné, és ugyanígy hívják angolul is, csak valami érthetetlen módon ejtik ki, meg se próbálom. Ha lefordítom, akkor azt úgy mondanám magyarra, mondjuk, hogy például nem a tökéletes a fordítás, hogy báránysziklák. Igen, mert főképpen a völgyek alján, itt most víz van, azt lehet látni, hogy az ilyen világos színű, csiszolt kis kerekded valamik kiállnak a fűből, bokorszerű akármikből, olyan, mint mikor a birkanyári legelészik. És ez a kép a névadó. A sok ilyen vásodcikla fehérlik a zöldben egymás mellett, olyanok, mint egy legelésző birkanyáj, Rosmutonné. Maradjunk a magyarnál, vásodcikla. És azon kívül, ha ez messziről látszik, ha közel megyünk, és megnézzük egy ilyen vásodciklának a tetejét, akkor azt lehet látni rajta, hogy a csiszoló eróziót végző törmeléknek a nyoma ott van. És az az érdekessége, hogy a különböző karcirány bizonyítja nekünk azt, hogy itt a különböző eljegesedéseken idején más irányban mozgott a jég. Egyszer ebben az irányban, egyszer meg ebben az irányban. A jégkarcok tehát egyrészt bizonyítják a jég eróziónak a nyomát, másrészt bizonyítják a jég mozgásának az irányát is.
Elhangzott. Külső erők földrajza. A jég. Gábris Gyula előadása. Részlet. A felvétel 2007. novemberében készült.